Hol volt, hol nem volt az óperenciás tengeren is túl, ahol a levél a fáról le sem hull, volt egyszer egy ország, Melódia. Ebben az országban zöldek voltak a dombok, az utak, a házak, még a folyók vize is zöld volt. Zénó király az öt tornyú palotában székelt, a palota közepén álló tornyában lakott Zenóbia király kisasszony. A király kisasszony olyan gyönyörű volt, hogy amikor kidugta az orrát az ablakon, a nap is elcsodálkozott az égen. Vigyázni kellett, ne üljön túl sokáig az ablakban, mert amíg Zenóbia ott ült, addig nem ment le a nap. Így kezdődik az első mese László Noémi első mesés könyvéből, a Kejfej Jancsiból. László Noémit költőként ismerjük, ő is így határozza meg magát. A mesék azonban valahogy ott érlelődtek benne, talán észrevétlenül, aztán csak egy kis impulzus kellett ahhoz, hogy kijöjjenek. Az első megrendelésre íródott, a többi egy kis nógatásra a Gutenberg kiadó részéről, aztán idén a kötet is megszületett Tomos Tünde rajzaival. László Noémit nem kell bemutatnunk, hisz amellett, hogy költő, a Napsugár és a Szivárvány gyereklapok főszerkesztője is. Nemrég több Erdélyvárosban is találkoztak a szerkesztőség tagjai az olvasókkal, a gyerekekkel. Most megjelent benne a próza, mondja, egyelőre mese formájában. Hogy lesz ebből egyéb is felnőtt irodalom, az még a jövő titka, meg az övé. Meséi azonban, ahogy az alcímben is szerepel, hívőknek és hitetleneknek szólnak. Gyerekeknek elsősorban, de persze felnőtteknek is. Mesevilág és élet keveredik ezekben, ahogyan az lenni szokott, hisz a gyerekek elsősorban azt a világot ismerik, amely körülveszi őket. Az iskolát, az órákat, nagyon jól tudják, mit szeretnek, miért sírnak, miért vannak felháborodva, miben hisznek, mit várnak, mi a varázslat forrása. A mesék címei is közvetlenek. Csendes mese, kaja mese, torna mese, csúnya mese, stb. Vannak bennük királyok, királykisasszonyok, különböző beszédes és dallamos nevű szereplők, a megfelelő tulajdonságokkal, különböző élethelyzetekben, problémákkal, és ott van Jancsi, aki a kulcs szereplő, a mindent megoldó, ahogyan az a mesékben lenni szokott. És rengeteg fantázia, fordulat van ezekben a mesékben, élvezetesen megfogalmazva, gördítve a cselekmény. László Noémi nem gyermekei hatására kezdett el meséket írni, bár minden bizonnyal sorsszerűség is van abban, hogy pont most jöttek elő ezek a történetek, hogy éppen most kezdett el formálódni benne a prózai nyelv is. Erről is beszélgetünk László Noémivel, akinek Kejfej Jancsi című mesekönyvét a Sepsi Book könyvásáron mutatták be, Sepsi Szentgyörgyön, május végén. Elkezdted valamikor, ugye felnőtteknek szóló versekkel, és aztán valahogyan belecsöppentél a gyerekirodalomban. Hát még a kenyered is ott keresed a Napsugárnál és a Szivárványnál, és íme mese is született. Eljön az az idő talán azzal, hogy az embernek gyereke születik, hogy egy picit másképp éli meg a gyerekek világát?
Nem tudom, mert én mindig azt szerettem mondani, hogy én olyan gyermekíró vagyok, aki nem a gyermek születésével lépett elő gyermekíróval, hanem mindig is az voltam egyrészt. Hát gyermekversekkel kezdtem, mert mindenki kezdetben, legalábbis aki gyerekkorában kezd el írni, az gyerekverset ír, ugye? De már a 90-es években írtam gyerekverseket, amelyek a Napsugár és a Szivárvány oldalain jelentek meg, és az azóta eltelt időbe mindaddig, amíg a két lap szerkesztője nem lettem, hűségesen és folyamatosan írtam verseket a két lapba. Mióta szerkesztem a lapokat, megromlott a szerkesztő és a költő közti viszony. Én nem tudom olyan hatékonysággal nógatni magamat, mint ahogyan Zsigmond Demese korábbi főszerkesztő nógatott engem. Úgyhogy verset, azóta gyerekverset alig írok. Olyankor szoktam írni, amikor lyuk van a lapban és be kell tölteni, és akkor az utolsó pillanatban már nincs más lehetőség, mint hogy valamit írok. Csak azt szerettem volna ezáltal kidomborítani, hogy nem a gyerekek születése avatott engem gyermekszerzővé, bár az tény, hogy a Fekete Leves című verses kötetemet akkor írtam, amikor megszületett az első gyermekem, mert megijedtem, hogy mi lesz, hogy ezután én most már a szülői oldalon játszom, és akkor gyorsan-gyorsan leírtam mindent, amit még gyerekfejjel gondolni tudtam abban az életkorban, hogy hogy van, és hol az igazság, hogy nehogy elveszten, mikor már szülőként egészen másként látom a dolgokat. És lehet, hogy van abban valami, hogy az élet előre haladtával, illetve hogy ahogyan idősödik az ember, elkezd másként látni dolgokat, illetve abban is van valami, oly sokan mondják, hogy a költők fiatalok, hogy a vers valamiképpen, ha nem is fiatal testhez, de fiatal lélekhez kötődő forma, úgy érzem, és ha öregszik a lelkünk, akkor lehet, hogy belefutunk a prózába, vagy én legalábbis úgy látom, hogy velem ez történik, hogy ahogy elkezdtem felelősebb életet élni, vagy zsúfoltabb életet élni, kevésbé lébecolni, mint úgymond költő koromban, megjelent bennem a próza. Én úgy látom. Örülök viszont annak, hogy elsőként mese formájában ütötte föl a fejét. Jó pár éve kezdtem úgy érezni, hogy én meg kell, hogy írjak egy mesevilágot. Nem is annyira az volt bennem, hogy meséket akarok írni, hanem valahogy az volt bennem, hogy szeretnék világot teremteni. Ez még rendesen úgy, ahogy a Cségyi Meséva könyvének a címe hozza, ugye, a teremtett világ, hogy ez a nagy ajándék a prózában, hogy ha bizonyos fajta prózát írunk, akkor azáltal világot hozhatunk létre, tehát szinte Atya Úristennél lép elő az alkotó, és engem mi tagadás ez kapott meg ebben a történetben, úgyhogy hosszú ideig fejben foglalkoztam ezzel a mesevilággal, és elég homályos kontűrjei voltak, és csak így foltokban láttam benne tisztább dolgokat, aztán nem is elkottyantottam, hanem megkerestek engem, a Tokos zenekar megkeresett, hogy írjak nekik egy mesét, aminek a segítségével gyerekeknek tarthatnak hangszerbemutatót, és így született az első mese, amit már ebbe a mesevilágba írtam bele, mivel hogy ez már a fejemben volt, amikor ők engem megkerestek. És így a zenemesével indult tulajdonképpen ennek a meséskönyvnek az írási folyamata, amin nagyon erősen érződik az, hogy egy elég hosszas fejben gondolkodás előzte meg, mert hosszú idő alatt írtam ugyan meg ezeket a meséket, és egymástól időben elég távol, de úgy érzem, hogy főleg nyelvileg és formailag felháborítóan egységes szövegtestet sikerült teremteni.
Hogy van az, amikor fejben érik a mese? Mi érik ilyenkor? Hogyan raktározol, vagy építkezel, vagy nem is tudom?
Ez is egészen új tapasztalat, mert én verset sosem írtam fejben. Vannak, tudjuk például, hogy Faludi György Recsken a táborban fejben írta a verseit, és utána emlékezett mindre, és le is írta őket. Hát én ezt ámulva olvastam. Én erre sosem voltam képes, hogy kizárólag papíron, tollal, sorról sorra, szóról szóra, és írás közben születik valahogyan meg a vers. De ez a mese dolog, ez úgy egyszer csak megjelent a fejemben, mint ahogyan Plátó ír az idejákról, és ebben az esetben tényleg úgy volt, hogy előbb az ideja volt ennek a mesevilágnak az idejája, és akkor én azzal fejben kacérkodtam, tehát hogy én láttam, persze senki más nem látta, meg nem is volt sehol, csak a képzeletemben, de így megszületett ennek a gondolata, és akkor így elkezdtem közeledni hozzá, és belematatni, hogy itt van egy földrész, vagy egy bolygó, mondhatjuk úgy is, amin különféle birodalmak találhatók, és minden birodalom nagyon valamilyen. Hát, hogy a kezdetben csak így tudtam, hogy valamilyen, nem tudtam, hogy milyen. És mindenhol van valamiféle uralkodó, és valamiféle nép, akik mind valamiféle dologgal foglalkoznak, vagy vannak el, vagy küszködnek, és mindenhol megjelenik majd valamiféle probléma, amit egy köznapinak tűnő ám, de ügyes és talpra esett figura, akiről egyből tudtam, hogy ő Jancsi, majd megold, és akkor a végén király lesz. Ez így tetszett nekem. Akartam, hogy legyen belőle valami, és akkor így mindig közelebb mentem, hogy akkor kitaláltam, hogy akkor jó, akkor az egyik helyen tornászni fognak, a másik helyen fázni fognak, a harmadik helyen sírni fognak, a negyedik helyen beszélni fognak, lesz olyan, ahol mértékletességet kell tartani a birodalomban, lesz olyan, ahol matematikával foglalkoznak. Volt egy füzetem, amiben az elején csak így firkálgattam, rajzolgattam, lerajzoltam ezeket a mesevilágokat térkép formájában, hogy azok hogy ülnek egymás mellett, melyik birodalom milyen színű, és akkor így gömböt rajzoltam, meg szerintem ez csak ilyen pótcselekvés volt ahhoz, hogy az ideje ne hagyjon el. Találtam ki neveket a különféle mesék szereplőinek, tehát hogy egy hosszú ideig csak annyi volt, hogy ebbe a füzetbe, mikor megjött egy-egy ötletem, akkor beírtam, hogy mit tudom én, Zokházi Méla lesz a síró birodalomnak a királya. Hogy így jöttek az ötleteim, vagy így gyűjtöttem szavakat, hogy különböző mesékhez és különböző problémákhoz milyen szavak találnak, és akkor így nőttek a listáim a füzetbe, hogy mit hova teszek, és hol, mivel ügyeskedem majd. Nyelvileg barkácsoltam, mondhatjuk úgy is. És ugye az embernek a kiadójával olyan a kapcsolata, hogy a kiadó időről időre megkérdezi, hogy van-e könyved. És elérkezett egy pillanat, amikor mondtam Tőzsér Lászlónak, a Gutenberg kiadó vezetőjének, hogy hát te Laci, nekem most nincs könyvem. Jaj, no, hát olyan nincs. Mondtam, de én most már annyi verset írtam, mert hogy a Gutenberg kiadónál szinte évente jelent meg az elmúlt időszakban kötetem. És mondtam, hogy én ezt az iramot nem bírom, nem lehet így verset írni, nincs, kész, kiürült a láda. Hánon olyan nincs, hogy neked ne legyen semmi a tasajodat. Mondom, hogy hát, az az igazság, hogy nekem a fejemben van valami mesés dolog, de hogy megírtam egy mesét, ugye, mert tokosék kérték, de hogy én azzal csak úgy elvétve közben foglalkozom, és hogy én költő vagyok, én nem írok mesét, de ezen filózok. És akkor hát megegyeztünk, hogy akkor próbáljunk mesekönyvet csinálni. Leültem, és az az érdekes, hogy miután ennyit foglalkoztam vele fejben, meg vázolgattam, meg keresgéltem neveket, szavakat, konfliktusokat, mikor leültem megírni a mesét, akkor az csak úgy kijött. Meg hogy azt is tudtam, hogy ez népmesei hangú lesz. Tehát én nem népmeséket írtam, mert ami ezekben a mesékben történik, az én azt mondanám, hogy inkább filozófia. Szerintem én élethelyzetekről írtam, emberi problémákról írtam, játékos mesés formákban, elgondolkodtató szövegeket, csak így meséknek öltöztettem őket, mert azt hajlandóak elolvasni a gyermekek, és azt hiszem, hogy fontos, hogy ezekkel a problémákkal találkozzanak, vagy foglalkozzanak velük. Még így is több évbe telt, amíg ezt a 12 mesét, ami önmagában elég kevés, sikerült megírni, sorrendbe állítani. Még így is azt hiszem, hogy meglehetősen érződik ezeken a szövegeken, hogy azért költő írta őket.
Hát nem hinném, de viszont olvasmányos persze, kicsit filozófikus persze, de nyelvezettel nem voltál fennakadva, hogy hogy kell írni vajon a gyerekeknek? Hogyan közelítsük, hogyan szólítsuk meg a gyereket? Melyik az a szint, ami fölött alatt kell maradni?
Az az igazság, hogy nem gyermeknyelven íródott mesék ezek, de hogyha jól elgondoljuk, tulajdonképpen a népmesék sem gyermeknyelven szólnak, és nem is gyermekeknek szánták őket kezdetben. A mese az egyetemes műfaj, én azt mondanám, emberhez szól, életkortól függetlenül. Volt már néhány szereplésem a frissen megjelent könyvvel, én valahányszor gyerekeknek felolvasom, úgy érzem, hogy ez azért egy kicsit talán túl bonyolult gyerekeknek, vagy félek attól, hogy esetleg unják, és mégis nagyon drukkolok, hogy ne unják meg. Tehát, hogy valahogy úgy érzem, hogy a felnőttek sokkal jobban élvezik majd ennek a meséskönyvnek a darabjait, mint a gyerekek, de azért a gyerekek sem szenvednek, hogyha hallják, és miért ne lenne egy olyan könyv, amit a szülő jó kedvel olvas fel este a gyereknek, és még ő is szórakozik rajta. Nem gondoltam, az az igazság, hogy amikor megírtam őket, én nem gondoltam se gyerekre, se felnőttre, nem volt eszményi olvasóm, hanem egyszerűen miután eldöntöttem, hogy népmesei hangon próbálom megírni azt, amit szeretnék, azután egyszerűen öntörvényű módon és teljesen úgy, ahogy az ihlet adta a szöveget, megírtam. Tehát nem korlátoztam magam semmiféle módon, úgy írtam, ahogy jött. Én mindig is így írok, bár van rá példa, hogy itt is utólag szerkesztettem, és valamennyire megnyestem ezeket a szövegeket, bár még így is úgy érzem, hogy eléggé burjánzóak. Sok benne a felsorolás, néha bonyolultak a szavak, érthetetlen fogalmak is bekerülnek, és egy kicsit így billeg az elfogadható és elfogadhatatlan határán gyermeki szemmel nézve. Reménykedem benne, hogy azért valahogy csak átcsúszik a küszöb alatt a gyerekekhez ez a meséskönyv.
És a neveket hogyan kell kitalálni, hogy a gyerekeknek hát tetszetős, meg szimpatikus, vagy kedves legyen egyáltalán?
Azt hiszem, hogy a neveknél nagyon fontos a hangzás. Én azt figyeltem meg, hogy ha valami jól hangzik, akkor teljesen mindegy, hogy értjük-e vagy sem, úgy hajlamosak vagyunk megjegyezni, és legyen valami kis vicces dolog a hangzásban. Ehhez a mesevilághoz olyan neveket válogattam, hogy mindenhol a tartomány specifikumához kapcsolódó fogalmakból hoztam létre neveket a szereplők számára, meg az ország számára is. Én nagyon remélem, hogy tetszeni fog. Az biztos, hogy én kuncogva írtam ezeket a meséket, tehát, hogy én nagyon jól szórakoztam, miközben kitaláltam ezeket a neveket. Az is igaz, hogy egy részük megvolt előre, mert előre kitaláltam őket, de aztán miután belefogtam a meseírási folyamatba, utána így kezdtem gondolkozni, hogy na, akkor még milyen mese legyen, és még milyen problémával foglalkozzunk, akkor így egy idő után már így lett egy olyan fajta rutinom, hogy leütöttem a kezdőhangot, és valahogy megérkeztek nekem a nevek. Tehát, hogy úgy jöttek. Én mindig is hittem abban, hogy van ihlet. Szerintem van ihlet, és az univerzum súg. Csak ember legyen a talpán, aki meghallja.
A világok teremtése közepette, ez most egy világkerek egész, mondtad, hogy ez így van, ehhez többet nem nyúlsz, de még van mese ötleted, ez már más világ lesz? Tehát most, hogy elkezdesz majd teremteni akár gyerek, akár felnőttek számára világot, milyen világokban gondolkodsz egyáltalán?
Egyelőre úgy látom a gyerekeknél, hogy egészen földhöz ragadt hétköznapi világokban, amikben a részletek kedvesek vagy érdekesek. Egyelőre egy hangyamese sorozatom készült már el, mivel hogy a Szivárvány oldalain az elmúlt két esztendőben azt írtam, ahol egy hangyamama terelget 10 gyermeket. Ennek a mesesorozatnak az a szépséghibája, és erre már csak a vége fele jöttem rá, így belém hasított a felismerés, hogy nincs apa. Tehát, hogy megírtam egy könyvre való történetet egy anyáról, aki a 10 gyerekét teszi-veszi, teljesen egyedül, és senkinek nem tűnik fel a történetben, hogy de hát itt sehol egy apa. Úgyhogy ez számomra is probléma, de ez ha már így kijött, akkor így is marad. Hát nem tudom, hogy ezzel mi lesz, de tény, hogy bent van a tarsolyban, és elkezdtem még tavaly szeptemberben ugyancsak a Szivárványban egy folytatásos történetet egy kisfiúról és a legjobb barátjáról, aki egy sül, egy plüss sül. Ők pedig iskolába mennek, elkésnek vagy nem késnek el, forradalomról beszélgetnek az ágyban, keresik a kedvenc pólójukat. Egyszerűen hétköznapi helyzetek közepette jönnek elő mindenféle problémák, amikkel az ember vagy a gyermek találkozhat, hogy barátság, vagy szeretet, vagy düh. Tehát, hogy így emberi dolgokról. De hát én úgy gondolom, hogy ez a legjobb téma. Ha már írok, az emberről szeretnék írni, mert úgy érzem, hogy ezen a terepen otthon vagyok. Más terepen nem vagyok igazán otthon, és nem szeretek úgy írni, hogy ne legyek ura a témának.
Igazságot is osztogatsz ebben a világban, vagy tényleg magad kényekedve szerint alakítgatod? Egy kicsit helyre teszel dolgokat, nem is igazságot?
Igen, az igazság kényes probléma, mert nem biztos, hogy van, illetve a legtöbb esetben sok oldala van neki. Nagyon ritka, és bölcs ember kell, hogy legyen ilyen tibeti láma kaliberű, aki tudja, hogy mi az igazság, vagy hol az igazság, tehát hogy ez azért nagy probléma, de izgalmas is, tehát foglalkozni kell vele, de nem hiszem, hogy igazságot osztogatok, bár ez majd kiderül, lehet, hogy igen, miközben itt nem hiszem, majd kiderül, hogy dehogy nem. Remélem, hogy megmenekülök ettől a szörnyűségtől, hogy igazságot osztogassak, de az tény, hogy vonzó azzal foglalkozni, hogy hol az igazság, vagy merre dől a mérleg nyelve. De nem jó ezt a problémát megoldani, vagy lezárni. Nyitva kell hagyni ezt a kérdést, azt hiszem.
Mondtál a beszélgetésünk elején egy olyat, hogy mielőtt ugye az első gyermeket megszületett a lányod, gyorsan még írtál, hogy akkor még gyerekfejjel írjál. Gyerek kamaszként másképp írtál nyilván. De mégiscsak mi változik? Nyelvezet is változik? Szemléletmód is változik? Hogy van ez így az életszakaszokban?
Az ember maga változik. Én akkor azt gondoltam, hogy ameddig az ember biológiailag nem válik szülővé, addig van esélye a tisztán gyermeki nézőpontból szemlélni a világot, mert hogyha szülő leszel, akkor egy hosszú és keserves szülői gyakorlat következik, és én azt hiszem, hogy az belefolyik az ember lelkébe. Tehát, hogyha az ember egy idő után a legtöbb helyzetben szülőként kénytelen reagálni, dönteni, cselekedni, viszonyulni, akkor elveszítheti a személyiségének azt a részét, amelyik még tisztában volt azzal, hogy milyen a gyermeki szempont. És szerintem a gyermeki szempont fontos, mert a legtöbb esetben még tiszta és érdekmentes. A szülői szempont az pedig keserves, kétségekkel teli, bizonytalan, a legtöbb esetben tele van kompromisszummal és igazságtalansággal. Nekem az a tapasztalatom, hogy bárhogyan esünk keresztül a fejünkön, hogy jó legyen, végül csak egy nagy kínlódás lesz belőle, senkinek sem jó, és mégsem tehetünk más, mint hogy mindig megpróbáljuk a legjobb tudásunk szerint arra terelni a gyereket, amerre szerintünk neki jó lesz, mert hát végül is ez a szülő feladata, csak nagyon fontos, hogy ne legyen a szülő erőszakos. De hol van az a vonal, ahol még nem vagyunk erőszakosak, és elérjük azt, hogy a gyerekek az általunk jónak ítélt irányba igazodjanak. Hát a szülő nem atya úristen, úgyhogy ha szülők leszünk, akkor állandó kudarc élményünk lesz, amellett, hogy csodálatos élmény a gyermek, és az a szeretet, ami szülő és gyermek között áramlik ide-oda, de jóval kevésbé csodálatos az az élmény, hogy mit képzel az ember, és aztán hogyan alakul. És valahogy szülőként megtanuljuk másként látni a gyerekkorunkat is, tehát hogy így rájöhetünk esetleg arra, hogy a mi szüleink milyen csapdákban vergődtek annak idején, azokban az időkben, amikről mi azt gondoljuk, hogy mennyire igazságtalanok voltak. Nem is voltak annyira igazságtalanok, csak mi a gyerek szemével láttuk azt a kort.
A felnőtt irodalomtól, vagy a felnőtt prózától nem félsz egy kicsit? Tehát abból indulok ki, hogy elárultad, hogy tervezed.
De félek, mert hogyha nem félnék, akkor már rég belevágtam volna. Persze, hogy félek, ez megint olyan, amikor valami nagyon nagy dolgot szeretnénk, és akkor azt állandóan halogatjuk, mert előtte még port kell törölni, és meg kell öntözni a virágokat, és fel kell hozni a tejet és az újságot, és el kell menni a piacra, és találkozni kell egy kávéra a barátnőkkel, stb. Lehet, hogy az is van, hogy ez inkább álom, mint szándék. Még ki kell találni, hogy miről írjon az ember. Ez az örökös kérdés. Valahogy érdekes, mert versben nem kell kitalálni, hogy miről írjál. A versben nem téma, hogy miről írsz, mert valahogy a vers az írja magát, illetve hogy a vers mindig arról szól, ami van. A próza nem arról szól, ami van, mert a próza találmány, fikció. Ki kell okoskodni, meg kell szerkeszteni, meg kell tervezni. Tehát tulajdonképpen a prózaíró egyfajta mérnök is, és ahhoz életmódváltás is szükséges. Az én haotikus életstílusommal tökéletes költő lehettem, már amennyire képes voltam én költőnek lenni, de ebbe az életbe, amit most élek, nincs benne sehol egyelőre helye a prózának, tehát ahhoz idő kell, ahhoz magány kell, ahogy Virginia Woolf írta, ahhoz egy külön szoba kell, aminek bezárjuk az ajtaját, illetve egy állandó jövedelem, amit szabad időnkre fordíthatunk, amelyben aztán ügyesen leülünk és megaszondjuk a világnak prózában, hogy mi mit gondolunk. Egyelőre még ettől nagyon távol állok, de nem teszek le róla.